5,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Varga Lajos segédpüspök fontos jubileumot ünnepelt nemrég, 50 évvel ezelőtt. 1974. június 23-án szentelte pappá Vácot Bánk József érsekpüspök. E jeles alkalomból az apostoli nunciatúrán keresztül Ferenc pápa is köszöntötte. A segédpüspök ünnepélyes aranymiséjét a megújult Váci Székesegyházban október 19-én fogja majd bemutatni. A szerzetesi fenntartású szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai rendszeresen találkoznak. A Magyarországi Szerzetes Elöljárók Konferenciáinak irodája, rövid néven a Szerzetesi Iroda szervezésében. Idén júniusban Budapesten az iroda székhelyén gyűltek össze. A találkozó bevezetőjét és a ráhangolódást Lengyel Donát, ferences szerzetes tartotta az épületben található piarista kápolnában. Egy évre elegendő termékadománnyal segít több ezer rászoruló gyermeket a Vajda Papír a Magyar-Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. A Szeretetszolgálat a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében jelezte, az évek óta tartó együttműködésben a mostani adománnyal az esélyteremtő gyermekprogramjaikhoz kapcsolódik a higiéniai papírtermékek gyártója. A több mint 30 millió forint értékű 10 tonnányi adományt Kozma Imre, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke vette át. Az iskolában az erdőprogram keretében 30 ezer gyermeknek tartottak foglalkozásokat. A februárban meghirdetett iskolában az erdőprogram keretében 500 intézményben több mint 30 ezer gyermek számára tartottak foglalkozásokat az erdőpedagógusok április eleje és az iskola év zárása között, mondta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára Budakeszin. Zambó Péter az iskolában az erdőprogram első ütemének eredményeiről elmondta, hogy a meghirdetett 500 helyre egy nap alatt elfogytak a helyek. Hozzátette, hogy a program rendezvényei az Energiaügyi Minisztérium és az Agrárminisztérium együttműködésének keretében jöttek létre. Elhagyta a stuttgarti kórházat és hazautazott Varga Barnabás a németországi Európa-bajnokságon szereplő magyar labdarúgó válogatott csatára, számolt be a Magyar Szövetség közösségi oldalán. Varga Barnabás a magyar skót csoportmérkőzés 71. percében egy beívelést követően ütközött a skót kapussal, és még a levegőben elveszítette az eszméletét. Hosszas ápolást követően stabil állapotban szállították kórházba. A Besztercze Bánya megyei és a Nógrád vármegyei önkormányzat autóbuszjáratok indítását szervezi a régiók között. Erről Salgótarjánban a megyeházán tárgyaltak. A megbeszélésen részt vettek a Volánbusz ZRT és a Besztercze Bányai Integrált Közlekedési Vállalat képviselői is. Szégyenteljes és elfogadhatatlan az Európai Unió közelmúltbeli teljesítménye a nyugat-balkáni bővítés terén. Miközben a térség államainak mielőbbi csatlakozása nem pusztán politikai és biztonsági, hanem fontos gazdasági érdek is, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. A tárcavezető a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet konferenciáján rámutatott, hogy Magyarország nagyra értékeli a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet nyugat-balkáni tevékenységét, amely hozzájárult a régió stabilitásához, békéjéhez és fejlődéséhez, és a kormány ezért a közelgő Európai Uniós elnökség idején szeretné még szorosabbá tenni az együttműködést ennek folytatása érdekében. Minden készen áll arra, hogy Horvátország 2025. január 1-től bevezesse a sorkatonai szolgálatot. Már csak politikai jóváhagyásra van szükség, jelentette be a horvát védelmi miniszter. A tárcavezető kedden részt vett a horvát tábornoki gyűlés ülésén, azt követően pedig a sajtónak úgy nyilatkozott, a kötelező sorkatonai szolgálatot 2-3 hónapra tervezik, de konkrét részleteket még nem említett. Végül az időjárásról. Erőteljes felhőképződés várható délutántól, a fátyol felhőzet is megnövekszik, többfelé várható zápor, zivatar, jégeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között valószínű, estére 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egribárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek válthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Negyvennegyedik Halák a Fesztivál Egerben. Június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Első Pesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító. 370 körül született, Alexandriában halt meg 444. június 27-én, 74 évet élt. Életének legnagyobb tette Mária istenanyaságának megvédése volt. 5 évig tartott ez a küzdelme, a csúcspont pedig a 431-ben megtartott efezusi zsinat volt, amelyen hittételként, dogmaként mondták ki az ősi tant, Szűz Mária Isten anyja, nem csak az ember Jézusé. Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Idézte ezen a zsinaton Szent János evangéliumát szemben a második Theodosius császár követe által is támogatott Nestorius fegyveres kíséretének ellenére is. Megtalálta a Szentírás olvasásához szükséges kulcsot, az alázatos hitet. Méltán lehet Szűz Máriát Isten anyjának hívni, hiszen az ige, Jézus Krisztus, isteni személy. Személye két természetet hordoz, az isteni és az emberi természetet. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Kezdetben volt az ige, s mert szeretett, az örök ige, Isten fia, ezért értünk, emberré lett. A boldogságos Szűz Máriától vett testet a Szentlélek által. Emléknapján így imádkozunk, Istenünk, te alexandriai Szent Cirilt, a boldogságos Szűz Mária istenanyai méltóságának legyőzhetetlen védelmezőjévé tetted. Add meg nekünk, akik Máriát valóban istenanyjának valljuk, hogy eljussunk az üdvösségre fiadnak, Krisztusnak megtestesülése által. Ezen a napon emlékezünk boldog José Mária Escrivára, az Opus Dei megalapítójára. Opus Dei Isten műve. Észak-Spanyolországban, Barbastóban született 1902. január 9-én egy kis kereskedő családban. Vallásos szülők második gyermeke, hatan voltak testvérek. Itt tanulta meg szeretni az Istent, megbecsülni az embereket és hordozni az élet nehézségeit. Kiváló tanuló volt, vallásos és jó humorú. Kezdetben nem is akart pap lenni, hivatása csak később kristályosodott ki benne. Jogot tanult a Zaragózai Egyetemen, majd teológus lett. 1925. március 28-án szentelték pappá Zaragózában. Ekkor már világosan érezte, hogy Isten a világi hívek szolgálatára hívta. Fiatal papként vidéken dolgozott, majd Madridban a teljesen elhagyatottak lelki gondozását végezte. Ekkor sokszor kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte küldetésének pontos felismeréséért. Nem sokára egy lelki gyakorlaton lelki szemei előtt föltárult az Opus Dei intézményének teljes víziója. 1928. október 2-án isteni sugallatra megalapította Madridban az Opus Deit. Vajon mi ez az Opus Dei? Így fogalmazhatjuk meg, a becsülettel elvégzett emberi munka, bármennyire is jelentéktelen szellemi vagy kétkezi tevékenység, ha szeretettel végzik, beletartozik a világ teremtésének és megváltásának csodálatos művébe. Az ilyen munka aztán az isteni kegyelem rendjében megszentelődik, és Isten művének, Opus Dei, részévé válik. Ezt hirdette. Sokan úgy gondolják, és gondolták régebben is, és még napjainkban is, hogy a szentségi életre való meghívást elsősorban a papok és a szerzetesek kapják meg, az egyszerű keresztény hívő pedig, akinek munkája képezi megélhetésének alapját, mint munkás, családapa, parasztember, csak másodszorban méltó a szentségre. Az Opus Dei ezzel ellentétben hirdeti, hogy minden emberi munka a megszentelődés eszköze lehet. 1930. február 14-én az isteni kegyelem segítségével megértette, hogy az Opus Dei apostoli tevékenységét nők között is kell folytatni. 1943. február 14-én megalapította a Szent Keresztről nevezett papi társulatot, amely az Opus Dei elválaszthatatlan része lett. 1950. június 16-án nyerte el végleges jóváhagyását a Szent Széktől. 1982. november 28-án személyi prelatúrává alakult át, és így az alapító által óhajtott és tervezett jogi formát is elnyerte. José Mária Escrivá állandóan az ima és a vezeklés között élt. Hősies fokban gyakorolta az erényeket, a lelkekkel való állandó törődés és az értük való könyörgés Isten akaratának a föltétlen elfogadása töltötte ki az életét. Életében teljesen megvalósította a szent szegénységet. Hatalmas munkabíró képessége volt. A spanyol polgárháború idején 18 hónapon keresztül rejtőzködött, mert minden papot halálra ítéltek. 1937 őszén Barcelonából civil társaival a Pireneusokba menekült. Két héten keresztül gyalogoltak roppant nehéz körülmények között. Ő lelkesítette társait kitartásra a végső győzelemig. Amikor a háború után visszatérhetett Madridba, előző alkotásából szinte semmi sem maradt. Nem keseredett el, Istenében bízva újból nekilátott a munkának. 1946-tól Rómában élt. Ekkor már teológiai doktor a Lateráni Egyetemen, s díszdoktora a Zaragózai Egyetemnek, elöljárója San Francesco de Paula szemináriumának. Etikát és erkölcstant tanított a Római Újságíró Egyetemen, több szentszéki bizottságnak volt a tagja. Mindig úton volt, rengeteg csoporttal találkozott. Híresek alábbi szavai: a szeretettel és hozzáértéssel végzett munka Isten előtt végtelen fontossá válik, hiszen a keresztény elhivatottság lényege, hogy a mindennapok prózai munkáját a mindennapok költészetévé tudjuk változtatni. Lelki életének a Szent Mise volt a gyökere és középpontja. Az Isten gyermekség tudatának mély átélése, a Szent Háromság egyisten jelenléte a Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválásra buzdította és vezette a szűzanya és Szent József iránti gyöngéd, de egyben erőteljes szeretethez, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolathoz, és tette őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Hallottuk, milyen fontos volt életében a Szent Mise, az Isten gyermekség tudata, a Szent Háromság egyisten jelenléte, Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválása, a szűzanyának, Szent Józsefnek a tisztelete és szeretete, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolata, és ezek tették őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Azért ismételtem el lelki életének ezeket a fővonásait, hogy mi is törekedjünk mindennapi életünkbe ezeket beépíteni. Eszkréva prelátus sokszor ajánlotta fel életét az Úrnak, áldozatul az egyházért és a pápáért. Isten elfogadta áldozatát. 1975. június 26-án római dolgozószobájában halt meg, szívroham következtében. Holttestét Rómában a béke királynéja prelátusi templom kriptájában temették el. 1992. május 17-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában a vasárnap elhangzott hétvégi levél ismétlése következik.
Kedves hallgató, június 9-én megtörtént a választás, és okkal remélhettük, hogy a közélet csendesebb lesz. Nos, ha nem is azonnal, de tény, hogy csökkent a hangerő. Az oszlopokat elborító temérdek plakátból is már csak egy-egy árválkodik, és kissé groteszk nézni a széles mosolyú aspiránsokat, akikről ma már tudjuk, hogy nem kaptak bizalmat a polgároktól. Egerben rekordszámú jelölt mérette meg magát, összesen 8-an gondolták úgy, hogy alkalmasak lennének a város vezetésére, a 10 körzetben pedig több mint 70 jelentkező volt. És hát persze voltak nagy meglepetések. A magabiztos, sok 10 milliót költő, valóban profi kampányt folytató politikusból nem kért a város, míg a szerényen jelenlévő, éppen csak szórólapozó személy listán bejutott a testületbe. Az a furcsa helyzet állt most elő, hogy az önkormányzati testületekben szép számmal ülnek még olyanok, akik a választási eredmény tükrében tudják, hogy októbertől nem lesz helyük a közgyűlésben. Kedves hallgató, véget ért a tanév. Az utolsó napok már inkább vidám szórakozással teltek az iskolában, a jegyek lezárva, bizonyítványok kitöltve. Egy év munkájáról mutatnak mérleget ezek a számok, és olykor talán nem is tudjuk, mennyi fáradtság, könny, vagy éppen öröm van mögöttük, és hogy mekkora a különbség egy éppen hogy ötös és egy stabil jeles osztályzat között. De ez most már mindegy is. Jön bő 2 hónap, amikor a fiatalság egyik legfőbb feladata, hogy pihenjen. Persze nem mindegy, hogy a nyári hónapok csak úgy elfolynak, vagy tényleg történik valami érdemleges, szereze élményeket, tapasztalatokat. Jó magam, szívesen emlékszem vissza életem ezen szakaszára is, amikor a tanév végével elképesztő felszabadultságot éreztem. És a nyár része volt középiskolás koromtól a munka, és ennek sokat köszönhetek. Voltam forgalomszámláló, kőműves mellett segédmunkás, lakatosinas, zöldségárus, mezőgazdaságban napszámos, szállító, rakodó munkás, és még sok minden. És ha már munkáról van szó, jó 2 héttel előbb kezdődött az aratás. Régebben azt mondták, Péter Pálkor vágnak neki a munkának, most azonban az időjárás miatt korábban elkezdték. Hiába élünk modern korban, amikor sok minden elvonja a figyelmünket, az aratás valahogy mégis egy olyan esemény, amely sokak számára érdekes, mintha legmélyünkben még mindig ott lenne az az ősi kapcsolódás a természethez, a mindennapi kenyér szó szerinti és lelki jelentéséhez. A Szentírásban is számos helyen olvashatjuk, Jézus példabeszédeiben is. Az egyik legismertebb Lukács evangéliumában található, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. És ez mind a mai napig aktuális, gondoljunk csak a papszentelésre. A népi hiedelemvilágban, a szólásokban, hasonlatokban is ott van az aratás, a kenyér. Kenyerének javát megette, mondjuk arra, aki éltesebb korban van. Nem csak kenyérrel él az ember, vagyis a puszta táplálékon kívül másfajta elederre is szükségünk van. Ha valaki alkalmazásban van, a gazdája kenyerén él, hiszen ő a kenyéradója, akivel összeveszvén kenyértörés lehet a vége, de ha lekenyerezik, megoldódhat a vita. A jó barátom a kenyeres pajtásom, és még folytathatnánk ezt a sort. Egyik kedvenc versem Petőfi Sándor Fekete kenyér című költeménye, mely a gyermeki szeretet egyik leglíraibb kifejezése. Néhány sor az egész mégis magával ragadó. Miért aggódó lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehazatán fehérebb kenyérrel él fiad. De semmi az, add csak elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem, a fekete, mint máshol a fehér. Az aratás a régi világban mindig ünneppel járó munka volt. Sok fáradtság után betakarították a termést, mely egész évre eledelt jelent. A magyarság hitével szinte minden munkálatra kérte, kéri Isten áldását és oltalmát, és a szűzanya közbenjárását. Ezért is nevezik sarlós boldogasszonynak azt az ünnepet, mely az aratás eredeti kezdetén van, és az egyház a Jézust méhében hordozó boldogságos szűz Erzsébetnél tett látogatására emlékezik. Tulajdonképpen Jézus és keresztelő Szent János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Talán nem véletlen, hogy a magyar ember, mielőtt a kenyeret megszegi, keresztet rajzol rá.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a vasárnap elhangzott hétvégi levél ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentlélek kiáradásáról beszélget.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Nemrég ünnepeltük Pünkösd ünnepét, a húsvéti misztérium beteljesedését, a Szentlélek eljövetelét, ajándékainak kiáradását, az egyház születésnapját. Pünköst korközösség születik, a tanítványok maroknyi csapatát, mely Jézus mennybe menetelekor égre emelt szemmel áldogált, pünköstkor eltölti a Szentlélek ereje. A tanítványok Jézus mennybe menetelekor még mindig azt kérdezgetik mesterüktől, hogy Uram, mostanában állított helyre Izrael országát. Még mindig valami politikai messiást várnak, és nem nagyon értik Jézus megváltói küldetését. Kavarognak bennük Jézus halálának borzalmai, és a feltámadottal való találkozások élményei. Jézus tudja, hogy kis közössége mennyire törékeny. Lelkesedésük hamar oda lesz, hitük bizonytalan. Emberi és tökéletlen ez a közösség. Éppen ezért szükségük van Isten erejére. Mégis minden hiányossága, gyengesége és hibája ellenére Jézus erre a kis közösségre bízza egyházát. Erre a közösségre bízza Isten országának ügyét. Nekik szól a missziós parancs. Narina, felolvasnál nekünk, hogyan is szól Jézusnak ez a kérése a tanítványok felé?
Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig.
Azért, ha belegondoltok, ez egy elég merész felkérés Jézustól, nem? Itt van egy kis közösség, aki azért magára maradt, bár Jézus ígért nekik segítséget, de mégis a mennybe menetel után azért azt tapasztalják meg, hogy a mesterük eltávozott közülük. Hogyan lesznek képesek arra az apostolok, hogy ennek ellenére mégis helytálljanak, teljesítsék ezt a missziós küldetést, megvallják a hitüket mások előtt? Hogyan tudnak eleget tenni Jézus parancsainak, kérésének? Vagy akár csak, ha belgondoltak, akkor a szeretet parancsának, annak, hogy kövessék a mesterük tanítását. És ugye a kérdés az nekünk is szól, hogy vajon mi, hogyan vagyunk képesek eleget tenni Jézus felszólításának.
Hogyha például terjesztük Jézusnak a történetét és a kéréseit.
Ez, hogyha pozitívan állunk a dolgokhoz, terjesztjük a tanításait.
Az feltétlenül szükséges hozzá, hogy számunkra ez egy pozitív dolog legyen, érték legyen, ugye?
És hogy elszántak legyünk és kitartóak.
Pontosan, kell hozzá elszántság, kitartás. Mi az, ami még megerősíthet bennünket is?
Például a külső támogatás, hogyha ismerőseink, vagy barátaink, vagy szeretteink is támogatják ezt, vagy tényleg ez a belső támogatás is, hogyha mi tudjuk, hogy elszántak vagyunk, és ezt szeretnénk, akkor azért az is sokat segít az embernek.
Ugye biztos, hogy az tanítványokban volt egy ilyen belső elhatározás, egy hatalmas belső késztetés, egy hatalmas bizonyosság, ugye a Jézus feltámadásában, abban, hogy Krisztus az, aki győzött. Mi az, ami még segít bennünket megtartani Jézus kéréseit, az ő útján járni?
A hit főleg.
A hit? Igen. Imádság? Ugye, ahogy Darina mondta, a közösség ereje. Na nézzük meg, hogy hogyan erősíti, támogatja Jézus barátait ennek a küldetésnek a teljesítésében. Hiszen ha visszaemlékeztek, akkor már az utolsó vacsorán Jézus tudja, hogy nem sokáig lehet már együtt a tanítványaival. És ekkor azért ő gondoskodik a közösségről. Mit ígér a tanítványoknak? Idézzük csak fel. Ugye egyrészt mondja nektek, hogy én veletek leszek a világ végezetéig. Ugye? Aztán mit ígér még nekik?
Például vigasztalót is adott nekik, és megígérte nekik, hogy örökké velük marad.
Igen, valamiféle vigasztalóról beszél Jézus?
Hát elküldi a vigasztalót, a Szent Lelket, akik majd Jézus nevébe küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Ugye megnevezi, hogy ez a Szent Lélek lesz. Igen.
Elküldi a vigasztalót, akit Jézus az Atyától küld, ő az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam.
Pontosan. Na, mondd még valamit Jézus erről a Szent Lélekről, a vigasztalóról, úgy, ahogy hallottuk itt.
Hát, hogy a Szent Lélek képessé teszi őket arra, hogy a tanítványok valóban tanúságot tegyenek Jézusról.
Ugye ez azért érdekes, mert azért látjuk, hogy a tanítványok az önmaguk erejéből azért nem voltak a helyzet magaslatán. Hiszen, ahogy mondtátok, Jézus vigasztalót ígér nekik, ugye? Hát akinek vigasztalóra van szüksége, az olyan vigasztalan állapotban van, ugye? Az olyan ember, aki vigasztalásra, bátorításra szorul. Ráadásul ugye a tanítványok azért nem nagyon értették a körülöttük zajló eseményeket. Jézus feltámadása, tanítása, Jézus személye ugyanakkor bizonyosság volt számukra, de gondoljatok csak bele, hogy nem állt rendelkezésükre nekik még az evangélium, ugye milyen jó, mi kinyitjuk, és akkor minden okosság le van nekünk írva. Nekik nem volt ez a kezükben. Nem volt ott nekik az egyházatyák tanítása, vagy a dogmatika tételei. Nem volt ugye még kialakulva akár a szentmisének a rendje. Nem volt kezükben még a liturgiáknak a gazdagsága. Nem beszéltek idegen nyelveket. És ugye, ahogy mondtátok, végülis Jézus nem is ígért neki a küldetésükhöz, és sem anyagi eszközöket, ugye nem azt mondta, hogy ne féljetek, itt van a kassa kulcsa, induljatok. De hogy ilyen segítséget nem kaptak. Nem jelölt ki számukra mentort, vagy nem tudom, egy coachot, nem küldte el őket tanfolyamra, hogy majd, nem tudom, jó szónoki képességeik legyenek, ugye? Pedig abban az ókorban azért, aki valakit meg akar győzni, az elment a szónokiskolába, rétor lett. Ugye a titokzatos Szentlélek erejét küldte el számukra, aki azt mondjuk róla, hogy ott fúj, ahol akar, ugye akit úgy neveztek, hogy a vigasztaló, aki mindig velük marad, aki rávezeti őket az igazságra, aki majd tanítja és vezeti őket, és eszükbe juttat mindent, és aki tanúságot tesz előttük Jézusról. És valóban, ahogy majd látjuk, a mennymenetel utáni 10. napon valami történik ezzel a kis közösséggel. Azt kérem, hogy nézzük már meg, hogy mi történik. Darina, felolvasod nekünk? Ugye ezek már a pünkösdi események lesznek. Figyeljünk arra, hogy mi az, amit látunk, ami számunkra is érthető, megtapasztalható ebből a történetből.
Szóval, amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólításra indította őket.
Látjuk, hogy történt valami különös esemény a tanítványokkal. Eltöltötte őket a Szentlélek, ennek a hatására a lélek szólásra indította őket. Hogyan kezdtek ők beszélni? Miről szól ez a történet?
Hát arról, hogy elkezdtek ugye különböző nyelveken beszélni, és hogy ennek az volt a lényege, hogy így több emberhez el tudták juttatni a vallást, mert hogy így akkor meg tudták értetni mindenkivel, hogy különböző nyelveken tudtak megszólalni.
Ezt olyan szépen mondta Darina, ez számomra is olyan, nem is tudom, olyan jelzésértékű, hogy a beszélünk olyan tökéletlen, és hogy ők kaptak egy olyan eszközt, amivel igazából el tudtak jutni mindenkihez, amivel meg tudtak szólítani mindenkit. Ugye néha érezzük, hogy hiába, hogy elméletileg ugyanazt a nyelvet beszélünk, mindjárt magyarul beszélünk, mégis van, amikor úgy érezzük, hogy nem egy nyelvet beszélünk. Hogy szinte megszólíthatatlan a másik. És ők most itt megkapták annak az ajándékát, hogy meg tudták szólítani az embereket. Ugye nem nagyon tudjuk pontosan, hogy mindez hogyan történt. Azt látjuk, hogy valami titokzatos dolog, annyit mond a történet, ami számunkra felfogható belőle, hogy látunk jeleket, ugye egy valami égi zúgást, szélvészhez hasonlított, lángnyelvek, és a jelenlévők bizonyossága áll előttünk, hogy a Szentlélek eltöltötte őket. Amit viszont biztosan látunk, és szembetűnő, az a változás. Ugye, ahogy a Darina is mondta, hogy ez a kis közösség képessé vált megszólítani embereket idegen nyelveken. Na nézzük meg, hogy ez hogyan történt. Kira, felolvasod nekünk?
Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez az úgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben, csodálkozva kérdezgették. Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól, mi lehet ez?
Na, mi lehet ez? Ugye, tesszük fel mi is a kérdést. Hát ők se nagyon tudták, csak látták, hogy mindenki saját anyanyelvén válik megszólíthatóvá, értik a tanítványokat, ugye? Na, mi történik ezután? Ugye Péter apostol is itt felszólal. Nézzük meg, hogy...
Péter a többi 11-gyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk. Izraelita férfiak, halljátok meg szavamat, a názareti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket, amint tudjátok, általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz közek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Isten ezt a Jézus támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette.
Na, hogyan tudnánk vagy röviden összefoglalni az eseményeket? Mi az, amit itt valójában Péter tesz?
Péter apostol beszédet mondott, a zsidó közösség előtt megvallotta hitét, Dávid zsoltárait idézve tanúságot tett Jézusról, akit Isten Úrrá és Krisztussá tett.
Ugye emlékeztek, azt mondtuk az adás elején, hogy mi az, amit Jézus kér a tanítványoktól? Ugye azt mondja, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet. Ugye Jézus beszél arról, hogy ők lesznek azok, akik tanúskodni fognak a feltámadásról, Isten országáról. És Péter itt ugye pontosan ugyanazt teszi. Ahogy a Darina mondta, ráadásul ugye a zsidó közösségnek ez szól, és a zsidós közösséget nyilván ott ugye nem idegen nyelven kellett beszélnie, saját nyelvén szólítja meg, de olyan értelme is saját nyelvén, hogy egy olyan szövegkörnyezetben, amit ők megértenek. Ugye a zsidók hitvilágán keresztül. A Dávid zsoltárait idézi fel nekik. Na, látjátok? Az, amit olvastok hétről hétre a zsinagógában, látjátok, az valósággá vált. Ugye azt mondtuk, hogy nem látjuk, hogyan működik a Szentlélek, de látjuk a működésének a hatásait. Azt szoktuk mondani, hogy olyan a Szentlélek, mint a szél. Nem látjuk, azt sem, ugye mégis érezzük, tapasztaljuk az erejét, a jelenlétét. Meg tudnánk a saját szavainkkal fogalmazni a változást, ami a tanítványokkal történt. Mi az, amiben megváltozott ez a közösség? Ugye azzal indítottunk, hogy ők egy zárt közösség volt. Ugye ez a pünkösdi esemény, ez ugye az ott az ő szűk körülben történt.
Például ugye, ahogy itt volt, hogy különböző nyelveken elkezdtek beszélni, így azért nagyon kivővült a közösség, hogy sokkal több ember tudtak elérni és megszólítani, és azért így jóval több ember csatlakozott hozzájuk.
Igen, ha belegondoltok, akkor ők ugye találkoztak a megelőző 40-50 napban a feltámadottal. Kiálltak ők ezzel a tapasztalattal? Ők ott egymás között megosztották, biztattak. Te is láttad? Te is, ugye? Ugye az Emmaus tanítványok mondják, hogy ugye lángolt a szívünk. Volt ahhoz bátorságuk, hogy kiálljanak emberek közé?
Nem.
Nem. Itt pedig mit látunk?
Hogy most van nekik, és most elszántak, és bátrak, és összeszedték magukat, és most van nekik.
És gondoljatok bele, hogy itt nem is személyesen indulnak útnak, hogy akkor megszólítják a barátaikat, vagy az ismerőséget, hanem vadidegen emberek elé odaállnak, ráadásul ekkor nagy tömeg volt Jeruzsálemben, a pünkös ünnep a zsidók számára is ünnepnap volt, sokan voltak akkor ott. A történet végén megérti az evangélium, hogy ez az esemény hatására, mint egy 3000 ember keresztelkedett meg. Végeredményben azt látjuk, hogy a tanítványi kör a pünkösdi esemény hatására, a Szentlélek indítására, hogy a Darina is mondta, kilép saját köréből. A missziós parancsot követve elindul, hogy Jézus tanítványává tegye minden népet. Jézus halála után a feltámadottal való találkozások során bizonyosságot kaptak Isten hatalmáról, Krisztus győzelméről, de ahhoz nem volt erejük, bátorságuk, tudásuk, ismeretük. Nem voltak szavaik, hogy az örömhírt megoszták másokkal. Jézust hűségesen kísérték útjain, segítették a tanítását, tervezték az utazásait, de Jézus nélkül azért azt látjuk, hogy nem tudták, nem merték megszólítani az embereket. A Szentlélek az, aki képessé tette őket a küldetésre. Ő az, aki Jézus szavait idézve megtanítja őket mindenre, és eszükbe juttat mindent. A Szentlélek az, aki majd tanúságot tesz Jézusról az apostolok számára. Ezért mer Jézus határozottan kérni a tanítványait, hogy tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Néha ugye mi is azt érezzük hasonlóan a tanítványokhoz, hogy kevesek vagyunk a feladathoz. Kevesek vagyunk, kicsik vagyunk ahhoz, hogy a jót, a szeretetet és a bizalmat építsük a világban, hogy elvigyük a feltámadás örömét másokhoz. A Szentlélek azonban kipótolja emberi hiányosságainkat, teljesíteszi erőfeszítéseinket, és ereje tesz képessé arra, hogy szeressünk. Az apostolok cselekedete beszámol a születő egyház első éveiről, arról, hogy hogyan növekedett a közösség, beszámol arról, hogy a nehézségek és üldözések ellenére hogyan valósították meg a tanítványok Jézus missziós parancsát, hogyan tanítottak, hogyan tettek tanúságot hitükről, milyen csodajelek kísérték működésüket. Látjuk, hogy tevékenységüket a Szentlélek karizmái kísérték, melyek elmélyítették az egyház közösségének életét. Olyan ajándékok ezek, melyek a közösség javára végzett szolgálatban mutatkoztak meg, és a kegyelmi élet sajátos jelenségei, mint a csodatevő erő, a gyógyítás, a bölcsesség adománya, a nyelvek adománya, az értelmezés vagy a tanítás. Az apostolok tevékenysége során újabb és újabb közösségek szerveződtek. Az egyház életében azonban tudjuk, hogy nem csak az apostolok és az első tanítványok hoztak létre keresztény közösségeket, hanem nagyon sok szent is, követve az apostolok példáját, tanúságot téve hitéről, sokakat elvezetett Isten ismeretére és a Krisztussal való közösségre. Ezeknek a szenteknek az élete vonzó példává vált sokak számára, és hitben élő közösségek szerveződtek személyük köré. Kérlek benneteket, hogy soroljunk már fel olyan szenteket, akik a Szentlélek erejében megerősítették a keresztény közösséget, az egyházat, akik új közösségeket hoztak létre.
Például a missziós szentek.
Ugye, akik egészen távoli, addig ismeretlen földrészekre jutottak el, egészen pogány emberek közé vitték el az örömhírt. Na, kiket ismerünk még?
Szent Ferenc.
Szent Ferenc.
Szent Domonkos.
Szent Domonkos.
Szent Benedek.
Szent Orsolya.
Ugye a mi szentjeink, a Szent Orsolya, igen.
Szent Angéla.
Szent Ignác.
Néri, Szent Fülöp, Boszkó, Szent János.
Ha megfigyeljétek, akkor ők szinte mind kivétel nélkül
szerzetes rendeket alapítottak.
Szerzetes rendek alapítói, ugye? Az egyes szerzetes rendeknek is megvannak a sajátos ajándékaik, melyeket a Szentlélek azért szokott adni, hogy az intézmény, az egyház élete gazdagodjék, kibontakozzék és virágozzék a közösség összefüggésében és az állandóan megújuló tanúságtételben. Milyen sajátos karizmákat, ajándékokat tudnánk az előbb említett szerzetes rendekhez, szentekhez kapcsolni? Mondjuk a ferencesekhez, vagy Szent Ferenchez.
Például Szent Ferenchez tudjuk sorolni a szegénységet, az egyszerűséget és a gyógyítást.
Azt írják a Szent Ferencről, hogy végtelen türelme felkeltette az emberek figyelmét. Ő is, ahogy a filmből emlékeztek rá, hogy micsoda kitartása volt a Szent Ferencnek. Látták ugyanis, hogy soha egyetlen fillért nem fogadnak el, látták rajtuk, hogy vidámak, és egymással szemben nagyon figyelmesek a szeretetben. Azt mondják, hogy az mindenkit megragadott, és a testvérek száma bámulatos gyorsasággal gyarapodott. És tényleg pár éven belül a ferences szerzetesek száma is tényleg több ezresre nőtt. Egészen hihetetlen. Na, említettétek Szent Domonkost.
Ő a tanítás, a prédikálás, a térítés, az eretnekségek és a tévtanítások felismerése, meg a lelkek megkülönböztetésének a...
Az ajándékát kapta,
igen.
Ugye? Ugye tudjuk, hogy ő is az eretnekség elleni küzdelem volt az ő egyik nagy küldetése, de hogy ő ezt nem fegyverekkel, meg inkvizícióval, meg erőszakkal érte el, hanem neki a Szentlélek, ugye, ahogy mondtad, Luca, neki a prédikálás, a beszéd ajándékát adta, azt az ajándékot, hogy felismerje ezekben az egyébként nagyon népszerű tanításokban, hogy mi az, ami Isten akarata szerint való, és mi az, ami nem. Na, aztán említettétek Szent Benedeket.
Szent Benedeket az egyszerűség és a remetesség jellemezte, és ezen kívül lelkipásztori szolgálatokat végzett, például a tanítás és a hittérítés.
A Szent Benedek mindig remete szeretett volna lenni, így többször is elvonult élete folyamán, de annyira szerették, annyira vonzó volt az ő tanítása, példája, hogy állandóan felkeresték, és nem tudott elmenekülni az emberek elől. Minden, amerre járt, közösségeket alapított.
Volt még például Szent Angéla is, ő is tanított, elesetteket, nőket és lányokat segített, és lelkeket gondozott, és békességet szerzett.
Ő Szent Ignác, az egyház megújítása, a papság megerősítés.
Uh-huh. Ugye a Szent Ignác, ő egy igazi katonaember volt. Egy nagyon nehéz korban állt oda teljes szívvel, lélekkel, tényleg katonai fegyelemmel, bátorsággal és elhatározással, tulajdonképpen egy bukott ügy mellé. Hogy az egyházat, a pápaságot megerősítse. Azért ehhez is kellett szerintem a Szentlélek ereje, ugye?
Igen.
Egy veszett ügyet szolgálni. No, említettétek még itt azt hiszem Néri Szent Fülöpöt, meg Boszkó Szent János. Na, mi volt az, amivel ők meg tudták szólítani az embereket?
Ők is lelkipásztori szolgálatokat végeztek, és őket öröm, vidámság, játékosság jellemezte.
Ugye, meg itt egy teljesen más habitus, egy teljesen más karizma az, amit ők megvalósítottak, teljesen más nyelvet kaptak, ha így tetszik, amivel meg tudják szólítani az embereket. Mit gondoltok, hogy ezek a szentek a Szentlélektől kapott karizmák segítségével létrehozott, megerősített közösségeiket, vajon az egyház szervezetén, vagy intézményén belül, vagy azon kívül hozták létre?
Hát azon belül, mert nem akartak más tanítani, mint az, amit az egyház tanított.
Ugye? Milyen érdekes. Hogy bár nyilván látták az egyház hiányosságait, gyengeségét. Itt gondolhatunk Szent Ferencre, vagy ugye Szent Ignácra, de igazából a Szent Angéla is kortárs volt itt a 16. században. De hogy mégis, micsoda nagy alázatosság kellett ahhoz, hogy ne azt mondják, hogy én vagyok az új tanító, az új vallás alapító, nálam van a bölcsek köve, én majd megmondom a tutit, hogy kell igazán Isten szerető életet élni, hanem elfogadva az egyház tanítását, a szervezeti kereteit, ezen a kereten belül gondolkodva újítsák meg az egyházat, hozzanak létre új közösségeket, vezessék el az embereket Istenhez. A Szentlélek működése mindig az egyház, fele barát vagy a közösség javára végzett szolgálatban mutatkozik meg. A karizmák az egy lélektől származnak, és az egyház életének gazdagságát munkálják. Azokra a közösségekre, melyek teret adnak a Szentlélek működésének, mindig jellemző az egyházhoz tartozás, a hierarchia iránti engedelmesség, a kezdeményezés bátorsága, az álhatatos odaadás és az alázat az ellenkezések és nehézségek közepette. Imádkozunk azért, hogy a mi közösségeinkben is a Szentlélek erejével eltelve az egyház életének gazdagodásán munkáljunk. Mindig Krisztussal egységben, a fele barát és a közösség javára.
Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, s árasz ki a mennyekből fényességet, zsugorát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hűség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Most, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped. Se fájását csillapítsd, ami dermet, élezgesd, ami fagyos, melengest, ami hibás, igazítsd. Benned minden bizalom, osszad-osszad pazaron, hét szent ajándékodat adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivian. Hitvalló című adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!